29-es éneket elénekeljük gyülekező énekként. Egyet legyenek olyan testvérek, hogy ne legyen feleslegesen ott példány. Mellé pedig mindenki elvehet egy szórólapot a június 2-ai családos istentiszteletünkre. De nem azért, hogy gyönyörködjenek egyébként a szép kiadványban, hanem azért tovább tudják adni valakinek meghívás gyanánt a családi napunkra. Kisvárdai testvérek is jönnek június 2-án, tehát együtt lesz a gyülekezet a nyírtelki templom körül. Egy még eddig nem gyakorolt speciális formában, tehát családi istentiszteleti formák fogjuk megízlelni. Valami olyan formában, hogy a családok aktívan részt vehessenek az istentiszteleti keretében. Egyébként szívesen hozzátok már ki ezeket a lapokat, tehát ahogy mondtam, családonként vegyenek el a testvérek egy-egy ilyen nyilatkozatot, az egyházmegye nyilatkozatát. A családos istentiszteletre szóló kívánás pedig mindenképpen továbbadásra adjuk. Miközben osztják a lapokat, elolvasom bibliolvasó útmutatónak az igéjét. Mózes első könyvének 2. fejezetéből. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az egyik kiírt ige a mai napra, ami folytatja azt, amit tegnap is felolvastam. Isten megteremtette az embert, férfivá és asszonyjá, és megáldotta őket, mert sokasodjon a költsége a földet. És hogy aztán Miklós továbbvitte a gondolatot, hogy művel és őrizd, tehát amit az Isten oda tett elénk, ezt a szép teremtett világot nem kihasználásra adta, hanem azért, hogy őrizzük és műveljük, feladatunk van benne, hogy betöltsük azt, amit az Úr elénk adott. Folytatjuk a napnak a programját reggeli állítattal, előtte csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük néked, hogy erre a mai reggelre is fölébresztettél. Köszönjük, hogy fölnyithatott a szemünk az új csodákra. Áldott a neved, hogy élünk, hogy van mit tennünk, hogy van hol laknunk, hogy vannak testvérek körülöttünk, a gyülekezeti közösségben élhetjük az életünket. Add meg, Urunk, hogy azt, amit te szívünkbe adtál, azt, amit teremtettél köré, az a jól tudjunk sáfárkodni. Így áld meg ezt a hétvégét is, hogy ez az idő alkalmas lehessen arra, hogy gyarapodjunk, növekedjünk te benned. Állíts magad elé, Urunk, hadd vizsgálhassuk meg életünket, és hadd indulhassunk abba a szolgálatba, ami felé el akarsz bennünket indítani. Szeretnénk áldott eszközeiddé lenni, szeretnénk akaratodban járni, kelni és örökölni azt, amit megígértél nekünk. Így áld meg bennünket, Urunk, hogy ezen a mai napon is közelebb kerül hozzád, és testvéreinkhez a te dicsőségedre tudjunk élni. Amen. Hányos éneket választott? 329, ugye?
396.
396-os énekkel készüljünk a reggeli állítatra. 396-os ének.
Thank you. az útmutatóban a második Timóteushoz írt levélből van egy szakasz előttünk, ez az új szövetségi ige. És mielőtt felolvasnám ezt az igét, illetve ennek a környezetét, néhány gondolatot szeretnék mondani magáról a levélről. Ugye erre úgy lehet tekinteni, mint Pál apostolnak az utolsó levelére. És tulajdonképpen az idősödő Pál ezt úgy írja, mint egyfajta végrendeletet Timóteus számára. És nem azért készül a halálra, mert már annyira idős lenne és a végelgyengülés jeleit érezné, hanem fogságban van, börtönben van, Rómában. És tudja azt, hogy nem sokára meg fogják ölni, hogy ki fogják végezni. Talán már folyamatban van a tárgyalás, és tudja, hogy az lesz az ítélet, hogy ő meg fog halni. És szeretné továbbadni azt a szolgálatot, amit ő kapott, szeretné átadni a stafétát az ifjú Timóteusnak, akire már eleve sok mindent rábízott, de tudja azt, hogy Timóteus nagyon nehéz helyzetben van. Jól ismeri őt, tudja, hogy egy fiatal ember, aki ráadásul testi gondokkal is küzdködik, tudja azt, hogy olyan nagy feladat terhe van rajta, amit egyedül nem tud elhordozni, és ezért még mielőtt az Úr elszólítja, megerősíti őt, támogatja őt ezzel a levéllel. És az fogalmazódik meg ebben a levélben, talán úgy lehetne összefoglalni két apró szóban, hogy de te azonban. Ott van a világ, ott vannak a tévtanítók, nagy a nyomás, de te maradj meg, te azonban maradj meg, te azonban légy hű az Úrhoz. És hát valahogy ez az üzenet számunkra is, hogy itt a 21. században, hogy nagy a nyomás, és nehéz az a feladat, szolgálat, amit az Úr ránk bíz, de maradjunk hűségesek, maradjunk meg. De te maradj meg, de légy különböző. Ugye ezt talán már említettem is a testvéreknek, hogy van egy ilyen kép, ami egyszer elém került, hogy méhecskék repülnek egy irányba, és egy méhecske különböző színnel a másik irányba repül. És alatt ott volt a szöveg, hogy be different. Ugye, hogy be different, legyél különböző, és ebben az a szóvicc, ugye, hogy a be, az angolul a méhecske, meg hogy be, az, hogy legyél. Tehát légy különböző, magyarul is le lehet ezt fordítani, pont így, hogy légy különböző, de akkor legyek röpülnek egy irányba, az egyik a másik irányba, és ott vagy légy különböző. Valahogy ez az üzenete a Szentírásnak, hogy nagy a sodrás ebben a világban, de te légy különböző, és persze nem úgy, ahogy a világ mondja, hogy én akkor nagyon különböző vagyok, és egyébként betagozódom abba a sodrásba, meg abba a divat hullámba, amit az egész világ képvisel, hanem olyan módon, amit az Isten elénk tár. Légy különböző. És ezért írja ezeket az alapvető igazságokat és bátorításokat Pál apostol Timóteusnak, hogy megerősítse őt ebben, és a nem sokára felolvasandó igeszakasz előtt is több ilyen buzdító szó szerepel. Azt mondja, hogy erősödj meg a kegyelemben, vállald velem együtt a szenvedést, gondolkozz el, amit mondok, és majd az Úr megadja, hogy megérts. És ezután jön az, hogy emlékezz. És ezt a szakaszt szeretném most felolvasni. Timóteushoz írt második levélből, a második fejezet 8. versétől a 13. versig. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Ámen. Kedves testvérek, az amnézia az egy döbbenetes állapot. Nem tudom, hogy tapasztaltak-e már ilyet, akár a közeli hozzátartozók közül, hogy idősödik valaki, vagy valami betegség éri, és egyszerűen nem emlékszik dolgokra. És itt nem pusztán arról van szó, hogy bemegy az ember a spejzbe, és akkor nem tudja hirtelen, hogy minek ment oda, és akkor 5 percig gondolkodik, vagy visszamegy, és aztán újra elindul, hogy rájöjjön. Hát ez is van, de ez sokkal súlyosabb, amikor alapvető dolgokra nem emlékszik már a másik ember. Valamilyen sérülés, valamilyen betegség során. És számos ilyen film van, ami ezt dolgozza fel, hogy hogyan küzdenek a kapcsolatokért. Amikor valaki ilyen állapotba kerül, és nem emlékszik saját házastársára, nem emlékszik saját gyerekeire, saját szüleire, és hogy azok, akik tudják, hogy ő milyen kapcsolatban volt velük korábban, hogyan küzdenek ezért a kapcsolatért, és hogyan próbálják rávezetni arra, hogy újra bejöjjenek azok az emlékek, és újra megélhessék azt a kapcsolatot, ami korábban megvolt az életükben. És Pál apostol is itt azt írja, hogy emlékezzél. Ne felejtsd el. Emlékezzél. És itt nem pusztán a vele való kapcsolatra emlékezteti. Arra is sokszor ebben a levélben egyébként, hiszen mondja, hogy vállalt velem együtt a szenvedést, és utal sokszor a saját szolgálatára, és arra, hogy ő hogyan adta át ezt Timóteusnak, vagy hogyan hívta el az Úr rajta keresztül őt, de elsősorban az Úrral való kapcsolatra hívja fel a figyelmet Pál apostol. És itt ebben beletartozik az is, hogy alapvető tényekre emlékezzünk, amit az Úrtól már megtanultunk, és amit már megérthettünk. És olyan döbbenetes, hogy nem tudom, hogy vannak ezzel a testvérek, de én sokszor elfelejtek dolgokat, amiket pedig már megértettem, megtanultam. Az igét is, hogy olvasom, és tudom, hogy ezt egyszer már jól megértettem, ezt az ige szakaszt, és most valahogy megint nem értem pontosan, hogy akkor ez hogy van. És utána előkeresek magyarázatokat, vagy akársakat, a saját ige hirdetéseimbe visszanézek, és hát akkor milyen világosan megértettem ezt, és mi van velem? Tehát, hogy miért felejtem ezt el? Vagy miért van az, hogy most már nem tudom? Tehát kísért bennünket is ez az amnézia újra és újra, hogy elfelejtek alapvető dolgokat, amiket pedig már korábban olyan jól megértettem. Megdöbbentő volt számomra az, amikor Lutherről olvastam, hogy a saját kis kátéját rendszeresen olvasta. Tehát talán nap, mind nap, nem tudom, de olyan megdöbbentő ez, hogy hát azt ő írta. És már biztos kívülről tudta, de hogy mindig leült, és akkor szépen olvasgatta azokat a dolgokat, amiket már ő korábban megértett, alapvető tanítás, de ő is tudta ezt, hogy ez az amnézia kísérti őt is, hogy képes lenne elfelejteni ezeket, újra és újra ismételni kell azokat. És hogy ott van a törvényben is, mondja az Úr, hogy ismételgesd azokat. Mondd el a fiaidnak, utódaidnak, legyen az előttük, újra és újra, ünnepek alkalmával, ott a Páska ünnepe. Mondjátok el, hogy Egyiptomból hogyan szabadított meg az Úr benneteket. Hogy hallják ezt az utódok, hallják ezt a gyermekek, hallják ezt az unokák, újra és újra. És valahogy az van bennünk, legalábbis bennem egy időben az volt, hogy hát sokszor elmondani ugyanazt, az nem annyira jó, és így igen hirdetésben és tanításban is próbáltam, hogy na jó, ezt már úgy elmondtam, akkor ne hangozzon el többször ugyanaz. Pedig hát erre hív fel az ige, hogy tartalmilag ugyanaz, de akár ugyanaz a példa is elhangozhat többször is, mert a világban is így működnek a dolgok, így tanulunk meg dolgokat, meg a világban is megnézünk egy filmet, akár van, aki 10-szer, 15-ször vagy 100-szor megnézi ugyanazokat a dolgokat, képes az ember a reklámokat is megnézni újra és újra, hát akkor az igében is legyünk készek arra, hogy ismételgetjük azokat, tanuljuk azokat, és persze nem egy ilyen gépies ismételgetés, hogy aztán az ember megunja, hanem az, hogy ez tényleg a szívembe vésődjön, hogy jobban megértsem, és azokat az alapvető igazságokat, azokat elsajátítsam. És szükséges ez, hiszen az Ószövetségi ige is arról beszél a mai napon, hogy Izrael népét is kísértette ez az amnézia, és volt olyan időszak, amikor nemzedékek kimaradtak az Isten ismeretéből. A Bírám könyvéből olvassuk ezt az igét, hogy felnőtt egy olyan nemzedék, aki nem ismerte az Urat. Nem ismerték az ő tetteit, hogy ő hogyan szól. És hát nézzünk csak a saját élethelyzetünkre, a saját történelmünkre, a közelmúltra, hogy nem ez történt Magyarországon is, hogy felnőtt egy-két nemzedék, hogy nem ismerték az Urat, nem ismertük az Urat. Nem úgy éltük az életünket, hogy számoltunk volna vele, hogy ő létezik, és ő a történelem ura, és hogy rá kell figyelnünk, rá kell hagyatkoznunk, és nem adták át a szülők a gyermekeknek. Sokszor a nagyszülők próbálták a gyereket, hogy na azért legyen legalább megkeresztelve, sutyomban, titokban. Tehát tudjuk, hogy ez önmagában nem elegendő. Tehát át kell adni, ismételgetni kell, tovább kell adni, és önmagunkat is emlékeztetni dolgokra. Ott van a 103. Zsoltár, azt olvashatjuk benne, hogy áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ez is olyan furcsán hat, hogy Dávid saját magát emlékezteti, hogy hát ne feledd el, hát kell emlékeztetni magunkat. Ne felejtsd el, nehogy elfelejtsd. Hát mennyi minden jót tapasztaltál, mennyi mindent kaptál az Úrtól, akár csak ezen a mai napon, vagy az elmúlt héten, az elmúlt időszakban, áldjad az Urat, dicsőítsd az Urat, emlékezz ezekre a dolgokra. És mire emlékezteti Pál apostol Timóteust? Egy nagyon alapvető dolog, azt mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, ő, aki a Dávid utódja. És erre mondhatná valaki, hogy hát jó, de azért ez hogy lehet elfelejteni, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halottak közül, Dávid utóda, ott még épp, hogy 30 év, ha eltelt ezek között az események között. Miért mondja ezt Pál apostol, miért hívja erre fel Timóteust? És hát egyrészt azt lehet erre mondani, hogy már akkor jöttek különféle tévtanítások ezzel kapcsolatban, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És ezt tisztázni kellett. Pál, amikor az efezusi vénektől búcsúzott, ezt az apostol cselekedeteiben olvashatjuk a 20. fejezetben, már akkor mondta nekik, hogy tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványukat. És tudta, hogy ez be fog következni, ugye Timóteus ott szolgál az efezusiak között, figyelmeztette őt erre, és később az első timóteusi levélben is mondja, hogy némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvény tanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. És ilyen alapvető igazságokban is voltak tévtanok, hogy nem fogadták el, hogy Jézus Krisztus valóban ember volt, teljesen ember volt. Voltak, amikor az istenségét próbálták csorbítani, és ezért mondja ezeket Pál apostol, ezeket az alapvető dolgokat, hogy emlékezz, hogy Jézus Krisztus a Dávid utóda. És mi van ebben? Egyrészt az, hogy ő egy ember volt. Teljesen ember. 100%-ig ember, Dávid királynak a leszármazottja. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt lássuk, hogy Jézus Krisztus valóságos ember volt, mert így tudta elvégezni az ő szabadító munkáját, hogy az mindenható Isten emberré lett, és magára vette a mi bűneinket. Magára vette a mi Isten ellen való lázadásunkat. És ugye ez, hogy ő Isten és ember, ez az, ami nem fér a mi fejünkben. Egy professzor mondta azt, hogy amikor Izraelben jár, akkor ez úgy rá nehezedett, vagy úgy rá döbbent erre, hogy ugye ezeken az utakon járkált, ezeken a poros utakon Jézus Krisztus. És hogy ott volt benne ez, hogy valóban hiszem, hogy az Isten ő benne emberi lett, és itt, ezen a területen ment és járt. És hát persze utána ebben erősödött meg, nyugodott meg, hogy hiszi. De hát ez nem fér az ember agyába, ezt tényleg csak hittel tudjuk megragadni, hogy a mindenható Isten, aki ezt az egészet teremtette, egyszer csak megszületik pici gyerekként, és aztán fölnő, és aztán meghal a kereszten, és ezzel szabadulhatunk meg, és ezzel juthatunk üdvösségre, ezzel találhatjuk meg életünk értelmét, és lehetne sorolni mindezt. És erről szólnak a proféciák egyébként, hogy Dávid utóda. Hogyha nézzük Ézsaiásnál, olvashatjuk, hogy egy gyermek születik nektek, fiú adatik nektek, uralom az ő vállán lesz, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, és azt ott írja, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján. Tehát, hogy Dávidtól fog származni. Vagy Ézsaiásnál olvashatjuk szintén, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről. Ugye Isai Dávidnak az apja. Tehát megint csak az, hogy Dávidtól fog származni. Vagy Ezékielnél mondja, hogy majd én magam keresem meg juhaimat, Ezékiel 34-ben, és aztán néhány sorral később pedig azt mondja, hogy ezt egyetlen pásztor rendelek feléjük, hogy legeltesse őket, Dávidot. És ugye ezekben nem csak az van, hogy Dávid utóda, tehát 100%-ig ember, hanem ebben mind ott van, hogy erős Isten. És hogy én magam keresem meg őket, és Dávidot rendelem közéjük, tehát ebben is ott van, hogy maga az Isten jön el, és Dávidban, tehát Dávid utódában emberként. Isten és ember. 100% Isten, 100% ember. És itt is azt mondja egyébként Pál apostol, hogy Dávid leszármazottja, aki feltámadt. És a feltámadásban ott van az, hogy ő Isten. Hogy ő Isten fia. Hiszen a római levélben is ezt olvashatjuk, hogy szintén Pál írta, csak a rómaiaknak az első fejezet rögtön az elején. Pál Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a Szentíratokban előre megígért. Az ő fiáról, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát látjuk, tulajdonképpen ugyanezt mondja el, mint a rómaiaknak, amit írt, hogy a Dávid utóda, de feltámadt, ezért Isten. Ember és Isten egyben, Jézus Krisztus. Hatalmas Úr emberré lett, aki meghalt, de feltámadt és él. És erre mondja Pál apostol, hogy ez az én evangéliumomnak a lényege. Erről szól az én evangéliumom. Hogy az Isten fia, Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk. A mi bűneinkért, azért, hogy bennünket megszabadítson. Ez az evangélium, ez a jó hír, ez az örömhír ma is. És ez nem pusztán egy tantétel, amit jól megtanulunk, és jó evangélikusként, hiszen az evangélikus szó is az evangéliumból ered, akkor legalább tudjuk az evangéliumnak a tartalmát, tudjuk azt, hogy az evangélium ebben az egy mondatban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem elég ezt így bemagolni, és megtudni, hogy ez az evangélium, hanem ezt hittel megragadni. Ez nem csak általában igaz, tantételként, hanem ez személyesen rólam szól. Jézus Krisztus az Isten fia, értem jött. És értem halt meg a kereszten. És tulajdonképpen ezt kérdezi meg ott Timóteustól is ezáltal, ezek a kijelentések által, vagy ezzel a felszólítással, hogy emlékezz, hogy Timóteus, számodra kicsoda Jézus? Emlékszel még rá, hogy ki ő? Valóban a te urad, hatalmas urad, aki érted is szenvedett, és érted is feltámadt? Látod, hogy mit tett érted? Még mindig elevenen, élesen előtted van? És ez a kérdés számunkra is, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Mi közünk van hozzá? Ahhoz az emberhez, aki 2000 évvel ezelőtt ott tőlünk távol időben és térben is ott járt, és kivégeztek. Hát annyi más embert kivégeztek. De ha ő valóban Isten fia, ahogyan a Szentírás beszél róla, és valóban úgy halt meg a bűnökért, az én bűnömért is, akkor rá van szükségem. És akkor újra és újra emlékeznem kell arra, hogy ő mit tett, értem is. Tehát Jézus Krisztus az Isten fia, aki él, és így kell nekünk is rátekintenünk, És tudunk-e így tekinteni rá, hogy ő hatalmas? Vagy amikor van egy probléma, akkor az a probléma hatalmasabbá tud válni, mint az én Uram. És akkor az el tudja takarni előlem őt, és kétségbe esem, és azt mondom, hogy jaj, hát ebből nincs ki út. Nem elég csak bizonyos dolgokra emlékezni, hanem arra, hogy milyen hatalmas az én Uram. Ne csak arra emlékezzem, hogy milyen nehéz feladatok várnak engem, vagy ne csak arra emlékezzem, hogy milyen szörnyűséget követtem el, hanem arra is emlékezzem, hogy az én Uram meghalt ezekért a bűnökért, megtisztított, és hogy az én Uram hatalmas, és ha megbízott valamivel, akkor ő készé tesz engem erre, hogy elvégezzem. Ahogyan Pál is elvégezte futását, és el tudta végezni azt a lehetetlennek tűnő feladatot, amit Isten rábízott. Emlékezzünk tehát, hogy élő Urunk van. És ő az, akit hirdethetünk minden körülmények között. És hogyha őt hirdetjük, akkor ezzel együtt jár a szenvedés is. Erről beszél itt Pál a továbbiakban ebben a szakaszban. És ebben tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a szavai visszhangoznak, aki azt mondta, János 15-ben olvashatjuk, hogy ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. És János az ő levelében úgy fogalmaz, hogy ne csodálkozzatok testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Hát ne lepődjünk meg ezen, hogyha keresztényként, Krisztus követőként az ő szolgálatában vagyunk, hogy a világ az szembe akar menni velünk. Mert hogyha Krisztus követjük, akkor mi is szembe megyünk vele. És mi valahogy úgy vagyunk vele, mint a fizikai törvényben, hogy szeretünk az energia minimum elvén élni. Szeretjük azt, hogy a legkisebb energia befektetéssel a legnagyobb teljesítményt hozzunk ki valamiből. Tehát ne legyen túl fáradtságos, ne legyen túl szenvedéssel teli, de minél nagyobb eredményeket érjek el. És ez bizonyos dolgokban nagyon jó, és a fejlődést ez előre vitte a tudomány területén. Bizonyos területeken viszont ezt nem tehetjük meg. Nem lehet, hogy így gondolkodunk, hogy na majd én megspórolok minden szenvedésnek fáradtságot, mert akkor az értelmét veszem ki bizonyos dolgoknak. Például Pál itt az előzményekben felsorol különféle hivatásokat, különféle élethelyzeteket, és például a katonát említi, vagy utána a sportolót, majd a földművest, akik mind küzdelmet folytatnak. A katonának szó szerint harcolnia kell, a sportolónak edzenie kell, és kitartóan hajtani, és ott van a földművelő, akinek szintén fáradtságos munkát kell végeznie. Ha ez nincs meg, akkor nem lesz meg az eredménye. És így megy tovább ebben a gondolatmenetben is, és Jézus Krisztusra emlékezteti Timóteus, és mondja, hogy hát emlékezz, hogy ő Dávid utóda feltámadt, de ő meghalt, és szenvedett. Szenvedett érted, Timóteus. És eszünkbe juthatott a Getsemáné kert, ahol Jézus az emberi valójában ott volt a mennyei atya előtt, szembesülve azzal, hogy mi vár most rá, azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. Atyám, ha lehetséges, akkor valamilyen más úton, módon, én nekem hadd ne kelljen ezt véghez vinnem. Ilyen módon. És döbbenetes, hiszen előtte többször beszélt, hogy hát ő ezért jött, hogy meghajol ott a kereszten. De ott van ez a kísértés, ott van ez a nagyon nehéz helyzet, de rögtön hozzáteszi, hogy ne mindazáltal, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. És ott van ez alatt a hihetetlen nyomás alatt, és ő nem menekül el. Nem mondja azt, hogy én ezt nem bírom, hát ez lehetetlen, és nem szalad el. Olyan beszédes egyébként ennek a helynek is a neve, ez a Getsemáné, ugye ez azt jelenti, hogy olajprés. És ugye, hogy prés alatt van ott a mi Urunk is. És sokszor így vagyunk a mi életünkben is, vannak ilyen prés helyzetek, és lehetne azt mondani, hogy na jó, én ez alól kimászok, ez túl nehéz, én ezt nem bírom, egyszerűen tovább megyek, és majd könnyebb lesz. És lehet, hogy emberileg könnyebb, de sok minden olyan áldás nem fog megmutatkozni az én életemen, amit Isten pont ezeken a nehézségeken keresztül szeretett volna kibontakoztatni. És sokszor kísért ez bennünket, hogy apró dolgokban is úgy kibújjunk a nehézségek alól. Hogy nem vállaljunk fel bizonyos véleményeket, kellemetlen dolgokat mindennapos helyzetekben, mert hát azzal akkor a vita alakulna ki, vagy akkor furcsán néznének rám, vagy hülyének néznének. De az Úr azt szeretné, hogy az ő ügyében haladjunk és maradjunk a nyomás alatt is adott helyzetben. És azt látjuk, hogy itt Pál apostol bilincseket visel, mint egy gonosztevő, mondja. Úgy bánnak vele, mint egy bűnözővel, pedig ő az Isten ügyében jár el. És Jézus ezt előre megmondta. Márk 13.9-ben olvashatjuk, hogy ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem. De aztán így folytatja, hogy tanú bizonyságul nekik. És ez is megmutatja, hogy Isten sokszor ezeket a szörnyű helyzeteket is felhasználja arra, hogy megragadjon embereket, hogy megváltoztassa az ő életüket. Hány és hány olyan példát lehet sorolni, hogy emberek, akiket bebörtönöztek a hite miatt, kiálltak az Úr ügye mellett, az Úrba kapaszkodtak és bizonyságot tettek, és aztán ott a börtönőrök, meg az elítélőik, azok jutottak hitre később, mert látták azt, hogy ezek az emberek, ezek valahogy máshogy viszonyulnak a dolgokhoz, mint általában a gonosztevők, vagy általában azok, akiket ők bebörtönöztek. Milyen sok példa van erre, Wumbrand, ugye a román evangélikus lelkész is beszél erről, hogy sokan a börtönőrök közül is megtértek, vagy Iccés István is többször utal erre, hogy amikor az apukáját bevitték, akkor ő mindig Jézusról beszélt nekik, és hallhatták az evangéliumot. És persze nem mindenki tért meg, de eléjük került az öröm üzenet. Azok az emberek is szembesülhetnek azzal, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És Pál is volt sokszor ilyen helyzetben, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv vége felé a 26. fejezetben olvashatjuk, amikor Agrippa elé állítják, és ugye Agrippa azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok-e bilincsek nélkül. Tehát azt mondja, hogy hát ti, akik hallgattok, bárcsak ti szabadok lehetnétek. Mert én szabad vagyok, itt vagyok bilincsekben, emberileg nem vagyok szabad, de Krisztusban szabad vagyok. És itt is erre utal Pál Timóteusnak, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Hogy szabad arra, hogy hirdesse azt, és ebben a helyzetben is emberek hitre juthatnak, és megváltozhat az életük. És az apostolok cselekedeteinek a végén még arról olvashatunk, hogy Pál, amikor Rómába kerül, akkor hogyan hirdeti ott az igét az embereknek. 17. verstől így hangzik itt az ige, hogy 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit, amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Tehát leírja itt Pál, hogy azért került oda fogságban, mert bár őt el akarták engedni, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy hadd kerüljön oda, hogy a császár elé állhasson, hogy az ottani keresztjének, vagy az ottani zsidóknak is hirdethesse az igét, és utána leírja itt Lukács, hogy hát nem mindenki fogadta el. De voltak, akik hitre jutottak a zsidók közül is, És ezzel záródik az apostolok cselekedete. Hirdette az Isten országát és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Tehát hirdethette az igét szabadon, nincs bilincsbe verve az Isten igéje, bár itt, amikor ezt a levelet írja Timóteusnak, ez egy későbbi fogságra utal. Amikor már sokkal szorosabban fogták őt, bilincsbe verve valamiféle olyan lyukba, ahol alig találták meg a szolgáló testvérek is, de mégis itt is az Isten igéjét hirdeti, és még ezt a levelet is meg tudta írni Timóteusnak. Vállald a szenvedést tehát, erre buzdítja Timóteus, ahogy a nő is vállalta a szenvedést. Ha hirdetjük az igét, a szenvedéssel jár, de ne állj ki alulra. És itt, hogyha magunk helyzetére gondolunk, sokunknak már vannak szolgálatai. És talán megtapasztaltunk már ellenállást, vagy bántást is ezügyben. És nem tehetjük meg mi sem azt, hogy szolgálunk, és esetleg jön egy kritika, vagy jön egy olyan arcrándulás, vagy megjegyzés, ami nem tetszik, és azt mondom, hogy hát akkor én már nem csinálok semmit. Mert ezt mondták, mert így viselkedtek. Nem tehetem meg ezt. Jön egy kis támadás, akkor már rögtön elszaladok. Hát nézzük meg Pállal, mi történt. Nézzük meg, hogy Timóteus milyen helyzetben volt. És hát nézzünk a mi Úrunkra, emlékezzünk rá is, és maradjunk meg abban a szolgálatban, amire az Úr elhívott, és abban álljunk hely. És vegyük tudomásul, hogy itt nem emberek ellen van a mi tusakodásunk, harcunk, hanem sötétség hatalmai, erői ellen. Hát él a mi Úrunk, emlékezzünk erre, és hogy ő szabadító Úr, aki a nagy nehézségek által is véghez viszi az ő szabadítását. Őt hirdessük, őt vállaljuk, és a végén arról beszél Pál, hogy milyen a vele való élet. Mert a keresztény élet az nem pusztán arról szól, hogy jó, hát itt ebben az életben akkor fillódunk, szenvedünk, de majd ott a mennyek országában az majd jó lesz. Sokan ezzel vádolják ugye a kereszténységet, hogy hát ez ilyen ópium, hogy mondják az embereknek, hogy itt akkor minden lehet rettenetes meg rossz, de majd ott a mennyek országában ott jó lesz. És ez tényleg ópium lenne, ha ez a hazugság. De ez valóság, hogy ott tényleg minden fájdalom és szenvedés nélkül lesz a mi életünk. De az ige üzenete nem csak erről szól, hanem arról is szól, hogy lesz itt szenvedés, és lesz itt probléma, és lesz itt küzdelem, de ami óriási, hogy itt van az Úr. Hogy velünk van az Úr. Hogy nem majd csak ott lesz az Úr, hanem már itt van, és erőt ad ahhoz, hogy elvégezzük a szolgálatunkat, és eltűrjük a szenvedést. És erről szól itt az utolsó szakaszban, hogy ha vele együtt halunk meg, akkor vele együtt élünk. És ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt dicsőülünk meg. És mit is jelenthet ez, hogy vele együtt meghalni? Gondolhatunk a fizikai halálra, hogy ő az, aki elkísérte minket a halálba, vele megyünk. De talán sokkal inkább az, amit énekeltünk az énekben, hogy önmagam számára hadd halljak én meg. Hogy felvenni naponként a keresztet, és halálra szánni az én óemberi természetemet. Önmagam számára meghalni. És persze, amíg itt a Földön élek, addig előjönnek a bűnök az én életemben. De tudhatom azt, hogy Krisztus meghalt ezekért. És úgy halt meg, mintha én lettem volna ott, helyettem halt meg, én értem halt meg, és ezért bűnbocsánatom van minden bűnömre. Ha megvallom azokat, akkor ő hű és igaz, és megbocsán. És itt a szenvedésre utal, ez a szó egyébként az előbb is, amikor erről beszéltem, meg itt is, az a szó, hogy alatta maradni. Hogy abban a példában is említettem a testvéreknek, hogy alatta maradni, a nyomás alatt maradni, hogy nem kiszaladni onnan. És itt van ez a két szó, ugye, hogy ez a két párhuzam, hogy vele együtt halni, vele együtt élni, szenvedni, és vele együtt megdicsőülni, és utána, mintha megbillenne ez a ritmika, vagy ez az egyensúly, utána arról olvashatunk, hogy ha megtagadjuk, akkor ő is megtalál. És ez a megdöbbentő, de hát ez valóban így van, hogy Isten nem erőlteti ránk önmagát. Nem kötelező őt követni. Ha megtagadjuk, azt mondja, hogy akkor viszont ő is megtagad, ahogyan Máté 10.33-ban olvassuk, hogy aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek, mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. És utána úgy folytatódik ez az ige, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. Mert ő magát meg nem tagadhatja. Szia. És ez úgy tűnik, mintha visszabillentené ezt az egészet, és mintha ezt a 12. verset, hogy ha megtagadjuk, akkor ő is megtagad, ezt akkor felülírná. De ez nem így van, tehát ez igaz, hogyha én nem tartozom hozzá, hanem nem is akarok hozzá tartozni, akkor ő is megtagad, azt mondja, hogy nem ismerlek. És itt arról van szó, hogyha mi hűtlenek vagyunk, attól még ő az marad, aki. Ő hű. Ez Istennek az egyik alap tulajdonsága. Hű és igaz az Isten. Vagy olvashatjuk, hogy amikor Mózesnek kinyilatkoztatja önmagát, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Tehát Isten hű. És Jézus Krisztus is hű. Ő önmagát meg nem tagadhatja. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ahogyan a zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk. Tehát ő hű marad, és amit ő ígér, ahhoz is hű marad. Hű az ő szavához, hű az ő ígéretéhez, de egyébként hű az ő ítéletéhez is. Ami hűtlenek vagyunk, attól ő még hű marad, és ő önmagát meg nem tagadhatja. De ez arra indít bennünket, hogy mi valljuk meg a mi hűtlenségünket neki. A hitetlenségünket, az igaztalanságunkat. Mert ott van, hogy ő hű és igaz, és megbocsátja azokat. És megtisztít minden gonoszságtól. És emlékezzünk erre is, hogy ő hű Isten. Majd énekeljük ezeket az énekeket, jó? Ezeknek a dallama is, hogy ott zengjen a mi gondolataiban, a szívünkben is, hogy hűséged végtelen, hogy mindörökké hű az Úr. Hogy legyen ez bennünk, hogy ez arra indítson bennünket, hogy a mi hűtlenségünket megvalljuk, és egyre jobban bízzunk benne, mert ugye ez a hűség szó, ez ugyanaz, mint a hit szó. Sőt, ez az igazságra is utal ez az ige, hiszen amikor itt azt írja, hogy igaz az a beszéd, ugyanez a szó szerepel ott. Tehát bízzunk a mi Urunkban, kapaszkodjunk a mi hű Istenünkbe, és akkor ő igazságot ad nekünk, megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. És készít ezt arra a szolgálatra, amiben elhívott, amiben megbízott bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy te hű és igaz Isten vagy. És köszönjük, hogy mi hűtlen, bűnös emberek mégis oda menekülhetünk hozzád. És azt mondod, hogy ha nyíltan felvállaljuk a mi bűneinket előtted, megvalljuk azokat, akkor te megbocsátod és megtisztítasz bennünket. Köszönjük, hogy ha már ezt megtapasztalhattuk, megélhettük a bűnbocsánat örömét. És láthatjuk azt, hogy te milyen hatalmas Úr vagy, hogy te élő Úr vagy, aki értünk haltál, támadtál fel. És köszönjük, hogy ha már a te szolgálatodban lehetünk, és ebben a szolgálatban hülyek lehetünk. És bocsáss meg, Urunk, amikor sokszor jött a kísértés, és akár engedtünk is annak, hogy jó lenne kipattanni a nyomás alól, és elmenekülni. De köszönjük, Urunk, hogyha belég kapaszkodhatunk és megmaradhatunk. Arra kérünk, Urunk, hogy ha tudjunk téged szemlélni, csodálni a te hűségedet, nagyságodat, hatalmadat. És ha szalunk benne, hogy veled tudjunk élni, halni, és neked tudjunk szolgálni te dicsőségedre. Kérünk, hogy áld meg a nap további részét is, add, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni a te szavad.
Énekeljük a 191-es éneket énekeljük.
Thank you. 10 óra 30 perckor találkozunk, addig egy kis szünet van, lehet sétálni, friss levegőt szívni, és fölkészülni a délelőtti oldalásra.